Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 327-es számú énekének eléneklésével. 327-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 8-as számú liturgiát énekeljük, evangélikus énekeskönyvünk 58. oldalán található a 8-as számú liturgia.
Uram, üdvözíts népedet és áld meg örökségedet, légy pásztora és gondozd örökké. Erőm és pajzsom vagy, Uram, benned bízik szívem. Megsegítettél, ezért újjong az én lelkem és magasztallak énekemmel.
Oh,
Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adta érte, hogy megszentelje és megtisztítsa a keresztséggel az ige által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kározatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, aki örökkévaló javakat készítettél a téged szeretőknek, gyújts meg szívünkben a te szeretetet tüzét, hogy mindennél jobban szeressünk téged, és így elnyerjük ígéreteidet, amelyek sokszorosan felülmúlják reménységeinket az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a Szent Háromság utáni hatodik vasárnapra rendelt igét, melyet megírva találunk Pál Rómaiakhoz írt levelének 6. fejezetében, a 3. verstől a 11. a következő képben. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atyag dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszünk, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy a Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Most pedig magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten, és mondjuk el a hatalmas vallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyház, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Dankó Gábor és Brezinski Tímea, illetve most már mint házaspár szeretnének ideállni, és néhány szót a gyülekezethez szólni. Gyertek, Gábor!
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet! Egy örömhírt szeretném megosztani a gyülekezettel. Isten kegyelmességéből és hálájából egy új szerepkörben fog majd bennünket, vagy szerepkörbe fog bennünket helyezni. Januártól szülői szerepkört fogunk kapni, és ezért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, és a héten, hát a vizsgálatokból kiderült, hogy egy kisfiúnak lehetünk a szülei.
Röviden szeretném elmondani azt, hogy Isten hogy munkálta ki bennem ezt az új szerepet. Korábban gondoltam, hogy majd lesz gyermekünk, gyermekeink, de nem éreztem még azt, hogy én feltétlenül szeretnék anya lenni. Isten formálta az életünket, az életemet szolgálatokon keresztül. Az elején kaptuk a gyermekszolgálatot a templomba, később a mentorálást, tinédzser lányokat, ami nagyon hozzásegített ahhoz, hogy kialakuljon bennem az anyasság érzése. De a végső híre a pontot azt tette fel, hogy Györfi Valk feleségével, Erikával, és a két lányával, Sárával és Rebekával többször mehettem reggel egy busszal dolgozni, ami nagyon-nagyon jó érzés volt. Minden reggel vártuk egymást, hogy találkozzunk, és így kialakult egy ilyen melegség, hogy milyen jó érzés lehet anyának lenni. Aztán egy ideig nem jöttek egy busszal, elszomorodtam, szóltam az Úrhoz, hogy mutasd meg, hogy mit szeretnél most komolyan, tényleg. És egyszer csak megjelentek, felszálltak a buszra, tehát meg volt a jel, és az is nagyon nagy áldás, hogy elég hamar összejött, tehát már a második hónapban. Ezt is ugye az Úrnak tulajdonítjuk, mert nekem munkahelyi problémák voltak, leépítések vannak, és ez is az Úrnak a kegyelme, hogy pont időben adta ezt a gyermeket nekünk. És 2-3 év múlva pedig majd csak az Isten tudja, hogy mi lesz velünk, de én már nem aggódom a munkám miatt, el tudtam engedni. És már ez a legfontosabb.
Szeretném még megköszönni a sok imádságot, és kérjük továbbra is a gyülekezetet, hogy hordozzanak bennünket imádságban. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Hát jó készülést! Az Úr kimunkálja ezt egyébként időre, mire tapasztalatból tudjuk mondani másokban. Most pedig hallgassuk meg a gyerekek szolgálatát, akik az elmúlt héten egy napközis gyermektáborban vettek részt, és most szeretnének nektünk bennünket köszönteni. Thank you.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, szülőket, nagyszülőket, a gyülekezetet. Az elmúlt héten közös táborban vettünk részt az itt lévő gyerekekkel és még másokkal, akik ma nem tudtak eljönni. És azt szeretnénk bemutatni, hogy mi az, amit tanultunk ezen a héten. A Dávid története volt az alap történet, amit feldolgoztunk, és ennek a pár mozzanatát szeretnénk bemutatni, hogy Dávid életének milyen fontosabb állomásai voltak. Fogadják sok szeretettel tőlünk ezt a szolgálatot. Dávidnak egy gitárt adjatok a kezébe, légy szíves. Nincs a hátad mögött, mesik? Lerakták? Akkor Dávid gitár nélkül fog a pásztorokra vigyázni. Léggitározik nekünk.
Nem pásztorokra, bárányokra.
A bárányokra, igen, bocs.
Thank you.
köszönjük szépen a figyelmet, és a gyerekeket Isten tisztelet végén mindenki visszakapja, jó?
Köszönjük a gyerekek szolgálatát, Isten tiszteletünket pedig a 460-as számú ének elénekésével folytassuk. Készüljünk az ige hirdetésre a 460-as számú ének elénekésével. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Máté evangéliumában annak 5. fejezetében, a 20. verstől a 26-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom az 5. fejezet 20. versétől. Így szól Isten igéje. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerül. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a szabadosságnak a szele könnyen megüti az embert akkor, hogyha a kegyelemből megigazítást úgy gondolja, hogy az Isten rendje és az Isten akaratával való szembenállása az alapvetően majd megbocsáttatik, mert hát az az Istennek a feladata, ő azért van, hogy megbocsásson. Sok ilyen Isten káromló kijelentést hallottam már emberektől, akik azt mondták, hogy Isten azért van, hogy a bocsánatát adja. Másik ilyen Isten káromló gondolat, amikor azt gondolja valaki, hogy vétettem az Isten rendje törvénye ellen, szemben vagyok az Isten akaratával, de hát majd leúrvacsorázom. Majd legyónom, majd leáldozom, kiki a saját vallása szerint, elvégzem azt, ami elő van írva, és akkor majd tiszta leszek. Mert hát az Istennek az a kötelessége, hogy nekem a megbocsátást adja. Bizony ez a szabadossághoz vezet, oda vezet, hogy az embernek nincs kontrollja, hanem úgy éli az életét, hogy az neki tetszik, kedves, és nem törődik azzal, hogy mi is lesz ennek a következménye, a vége. Itt a mai igényben Isten az ő szent lelke által úgy egymás mellé vagy szembeállítja a Krisztusban élő embert, a hívő keresztény embert, a farizeusokkal, az írástudókkal. Azt mondja a 20. vers, ahogy olvastam az imént, mondom nektek, hogy a ti igazságotok, mármint azoké, akik Jézus Krisztust követik, a tanítványok, meg azok, akik ott ülnek a hegyi beszéd kapcsán, a hegyoldalban, az a sokaság, azok az emberek, akik szeretnének többet tudni arról, hogy kicsoda ez a Jézus Krisztus, hogyan gondolja ő az Istennek az országát. Tehát azoknak mondja a Jézus Krisztus ott a hegyen, hogy ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába, mert hisz azok az emberek, akik ott voltak a hegyen, azok keresték az Istennel való kapcsolatot. Ők szerettek volna az Isten dolgaiban tisztán látni. Hallották, hogy van itt egy rabbi, Jézus Krisztus, aki olyan dolgokat tesz, mond, cselekszik, ami nem szokványos, ami megkülönbözteti a többi írástudótól, farizeustól, rabbitól, azoktól a tanítóktól, akik ott mozogtak körülöttük. Menjünk el és hallgassuk meg, és hát ezért rengeteg ember összegyűlt ott a hegyen, Jézus Krisztus pedig tanította őket. Azt mondja nekik, hogy ha messze meg nem haladja a ti igazságotok a farizeusokét és az írástudókét, akkor nem lesz a tiétek az az ígéret, amit én nektek ígértem már, hogy tiétek lesz az Isten országa. Tehát ezek az emberek vágytak az Isten országába. Tudták, hogy van az Isten országa. Tudták, hogy majd az ember élete után ott valami nem látható, az Isten országa, ami emberi észre föl nem fogható, az lesz az ő lakhely. Vágyakoztak oda, és szerettek volna oda jutni. Ezért mentek a farizeusokhoz, hogy mi az Isten rendje, akarata, hogy ahhoz igazítsuk az életünket. És most itt van Jézus Krisztus, és tőle is azt várták, hogy akkor mutass utat nekünk. Hogyan tudunk mi az Isten országába eljutni. Tehát hogyan múlhatja felül a farizeusok igazságát, messze ezeknek az embereknek az igazságát? Először definiálnunk kellene, meg kellene határozni azt, hogy mi is a farizeusoknak és az írástudóknak az igazsága. Mihez viszonyítva mondja Jézus Krisztus, hogy messze meg kell haladni a farizeusoknak és az írástudóknak az igazságát. Nos hát ezek a farizeusok és írástudók nagyon komoly emberek voltak, a kor Isten igazságát keresőknek a csúcsa volt. Ők voltak azok, akik leginkább ki voltak képezve arra, hogy Isten igazságát megismerjék, és nem csak megismerjék, hanem azt magyarázzák, és azt értelmezzék. Sok esetben meg lehetett azt tapasztalni, de egyébként manapság is hasonlóképpen van. Egy zsidó ember, aki szeretne az Isten rendje és akarata szerint élni, oda kerül egy kérdés elé, egy probléma elé, nem látja annak az igazságát, vagy nem tudja, hogy merre kell haladnia, akkor oda megy egy farizeushoz, egy írás értelmezőhöz, és megkérdezi tőle, hogy na akkor, rabbi, mondd meg nekem, ebben a helyzetben nekem mit szabad tennem, vagy mit kell tennem, hogy ne kerüljek összeütközésbe az Isten igazságával, az Isten törvényével. Ezek a farizeusok és írástudók a maguk módján, a maguk eszközeivel nagyon pontosan ismerték, és sebészi pontossággal mértek is az Isten igazságában. Ezeket értelmezték, könyvekbe leírták, ezeket a törvényértelmezéseket továbbadták, ezek az emberek használták ezt. Tehát alapvetően az írástudóknak az igazsága, a farizeusoknak az igazsága, ez nagyon nehezen múlható fölül. Mert ők ismerik az Isten törvényét, ők értelmezik, ők magyarázzák, mások számára állásfoglalásokat adnak ebben. És Jézus mégis azt mondja, ha nem múlja felül a ti igazságotok ezeknek az igazságát, akkor nem lesz a tiétek a mennyek országa. És Jézus be is mutatja egyébként a hallgatóságnak és a tanítványoknak, bemutatja, hogy mi a különbség. Mondhatjuk azt, hogy sokkolja a közönséget, sokkolja a hallgatóságot, amikor azt mondja neki, hogy az írástudóknak az igazsága az nem más, mint hogy alapvetően ne ölj. Törvényt szabott az Isten, és az ő igazságuk ez. És a fölülmúlás pedig nem más, mint az, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy nektek viszont az mondatott meg, hogy ne haragudj a másik emberre. A farizeusoknak az igazsága az, hogy ne ölj, a tiétek pedig az, ami messze fölülmúlja a farizeusoknak az igazságát, hogy ne haragudj a fele barátodra. Ne ölj, mert el leszel ítélve, mondja Jézus Krisztus, ez a régi törvény, ez a farizeusoknak a törvénye. A ti igazságotok pedig, ami messze fölülmúlja, ez az, hogy ne haragudj, mert egyébként ítéletre fogsz menni. Micsoda óriási különbség. A farizeusoknak a tanítása az volt, hogy ne vedd el azt, amit nem te adtál, ne vedd el azt, amit az Isten adott az embernek. Jó volt hallani, ahogy Timi bizonyságot tett meg, Gabit bizonyságot tett arra, hogy a érkező gyermeküket az Úrtól fogadják. Mert persze férfitől és asszonytól születik az ember, de az életet az Isten adja. És olyan jó, hogyha így tudunk hálát adni a gyerekeinkért, unokáinkért, így tudunk hálát adni egyébként feleségünkért, férjünkért is, hogy az Úr ajándéka ez az élet. Az enyém is. Én azt se vehetem el. Nem vehetem el a saját életemet is. Sem. Sokan, amikor a eutanáziáról beszélnek, azt mondják, hogy kegyeletből engedjük, hogy vége legyen egy ember életének, vagy fejezzük be egy embernek az életét. Azt, amit az Isten adott, azt nem veheted el. És nem tudod, hogy az Isten mit szeretne kiművelni még egy-egy embernek az életében, akár ott a finisben is. Tehát azt mondja a farizeusoknak, hogy ne ölj, ne vedd el azt, amit az Isten adott. Jézus meg azt mondja a hallgatóságnak, a tanítványainak, hogy azt, akit az Isten adott, azzal szembeten ne tápláljál haragot. Ne legyen a szívedben haragvás afelé, aki egyébként az Isten gyermeke, aki a teremtésben testvéred. Ne mondd azt, hogy ostoba. Ne mondd azt, hogy bolond. Ne mondd a másikra azt, a ti igazságotok messze fölül kell múlja a ne ölj parancsot, mert a másik embernek a javát kell művelned, a másik embernek a jó hírét kell keltened. Nem azt kell mondani, hogy bolond vagy ostoba, vagy nem szabad azt mondanod, mert ha azt mondod, akkor nem múlja fölül a te igazságod, a farizeusoknak az igazságát. Ne haragudj, mert aki haragszik, az nem igaz. Aki haragszik, abban nincs meg a Krisztus. Az nem lesz a mennyországnak a lakója. Nagy bajba vagyunk? Nyújtsa csak kezét, aki még nem haragudott sosem. De ezt most nem akarom tesztelni, hogy kinek van a szívében most harag fel a barátjával szemben. Ezt mindenki maga döntse el. Nem örökli a mennyek országát, akinek harag van a szívében. És kimondta már a másik azt, hogy bolond vagy ostoba, de kikeltette a fele barátjának a rossz szívét. Azt hiszem, hogy egyikünk sem tudja zsebben tartani a kezét, mindannyiunknak föl kell nyújtani, hogy bizony. És erre mondja Jézus Krisztus, hogy ha a ti igazságotok nem haladja messze felül a farizeusokét, akkor nem lesz tiétek a mennyek országa. Nem tudom, hogy hol álltak, hogy álltak fel ezek az emberek ott a hegyi beszéd után. Nem tudom, hogy mi zajlott ezeknek az embereknek a szívében, mert arról különösebben aztán nem beszél a Szentírás, hogy zúgolódtak-e, vagy kétségbe estek-e, vagy mi történt velük. De az biztos, hogy mai keresztények között is tapasztalható az, hogy mindig meg tudják magyarázni a helyzetüket. A mai keresztények is megmagyarázzák mindig, hogyha haragvás van a szívükben, vagy hogyha azt mondták valakire, hogy ostoba, mindig ki tudják valahogy menteni magukat ebből a helyzetből. Tragédia persze az, hogyha a hív emberek saját törvényeket kezdenek aztán gyártani, a maguk igazát bizonyítandó. Tehát az a tragédia, amikor aztán megmagyaráz az ember, hogy de miért kell haragudnunk, szent harag van bennem. Megmagyarázza, hogy azért van harag bennem, mert egyébként ez az Isten országát műveli. Pedig a Szentírás arról beszél, hogy embernek a haragja Isten országát nem építi, nem műveli. Ember haragja, lehet a szent harag is, hát ismerik az inkvizíciót a középkorból, hogy elővették az embert, és csupán azért, hogy az üdvösségre eljusson, kicsikarták belőle, hogy Jézus az Úr. Ha kellett, akkor spanyol csizmát húztak rá, ha kellett, akkor nyújtottak rajta egy kicsit. Ki mondta, hogy Krisztus, Krisztus az Úr, nagyszerű, levették, és akkor itt van egy hívember. Nem működik. Isten azt szeretné, hogyha a szívedben változás lenne. Szívedben változás lenne, ő munkálkodhatna benned, és nem egy külső vallásoskodás működne az életedben. Ez a hívő vallásoskodás egyébként nem a korunknak a terméke. Hívő vallásoskodás mindig volt. Tehát azok, akik Krisztusban megújultak, Krisztusban új életet nyertek, és utána visszaigazították az életüket valami külső rendhez. Mert hisz a vallásoskodás az nem más, mint az, amikor egy külső szokást, egy külső rendet ápol valaki. Az az evangélikus vallásos, aki rendel egy szokást az életébe, hogy vasárnap elmegyek Isten tiszteletre, netán még bibliórára is járok, netán adományt is adok, netán konfirmáltatom a gyerekeimet, és stb. Stb. Ápolok egy rendet, betartok egy hierarchiát, ha jön a püspök úr, akkor köszöntöm szeretettel, vagy a lelkészt is tisztelem netán. Tehát alapvetően ezt a külső rendet valahogy fenntartom, ehhez időt, energiát, stb. Is oda rendelek, hogy ez működjön, csak azt nem engedem, hogy belül az ott elkezdjen működni. Hogy belül elkezdje az életemet változtatni. Nagyon kedves régi olvasmány ez a Plég Krisztusnak a története. Elmondtam már Isten tiszteleten, de hát minden újszülöttnek új, minden történet. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még akkor nem voltak a gyülekezet tagja, amikor legutoljára elmeséltem ezt az élményemet, amikor ezt a kis novellát elolvastam. Ez arról szól, hogy van egy kedves kis falu, olyan, mint mondjuk Nyírtelek, és a Nyírteleknek a város, Nyírtelek lakossága a város szélén lévő Plég Krisztust nagyon tiszteli. A Plég Krisztushoz minden ünnepkor, minden városnapkor, minden búcsúkor, minden neves ünnep alkalmában kimegy, ott beszédet mondanak, csodálatos koszorúkat és virágokat helyeznek el a Plég Krisztusnak az emlékműnyatok a talapzatnál, és utána szépen visszamennek az emberek a házukba. És itt jön a csavar, ami természetesen a képzeletnek a szüleménye, hogy a Plég Krisztus leszáll a keresztről, és bemegy a városba. És bekopogtott a gyógyszertároshoz, hogy jó napot kívánok. A gyógyszertáros kinyitja az ajtót, és mondja neki, hogy én vagyok az a Krisztus, akit minden ünnepkor megjöttök, eljöttök és megkoszorúztok, most beszeretnék menni hozzád. És akkor mondja a gyógyszerész, hogy sajnos nem érek rá, egy nagyon fontos gyógyszert kell kikevernem, nem zavarhatsz meg most benne, nekem oda kell koncentrálnom, elfoglalt vagyok, majd szólok később, gyere vissza. Megy tovább, Krisztus bekopog a következő házba, ott a háziasszony sürgölődik éppen a vasárnapi rántott húst panírozza, és akkor mondja neki, mondja Krisztusnak a háziasszony, nem jókor jössz, mert hát el kell készítenem még az ebédet, ki is kell takarítanom, meg vasalni való is van, jönnek a gyerekek, hát egyszer nem érek rá, majd máskor. És akkor megy tovább, és lehetne sorolni, hogy kihez megy be, Pékhez, meg Lakatoshoz, meg bárkihez, mindenki az elfoglaltságát mondja neki. És aztán összehívnak a városban egy kupak tanácsot, és aztán oda mennek Jézushoz, és mondják neki, hogy ide figyelj Jézus, mi minden ünnepkor kimegyünk hozzád, viszünk neked virágot, szép beszédeket mondunk, lehet, hogy el is sírjuk magunkat, de a hétköznapokban hagyjál bennünket békén. Majd az ünnepnapon mi oda megyünk hozzád, amikor szükségünk van rá. Hát ez az a vallásos életstílus, vagy életmód, amikor az ember nem engedi, hogy az életének része legyen Isten, hanem majd ő szabja meg azt, hogy mikor és mit tesz azért, hogy legyen egy kapcsolata a transzcendenssel. Csak hát az a baj, hogy ez a kapcsolat, ez alapvetően alulmúlja a farizeusoknak az igazságát, és sajnos nem lesz örök életre vezető úttá az életükben. Tehát a Krisztusban megújultaknak saját mércéje, és a külső rend, a szokások, hagyományok ítélete lehet. Tehát sokan, akik keresztények lettek, akik Krisztusé lettek, azok meg elkezdik bírálni ezt a külső keretet. És úgy gondolják, hogy az az életüknek a célja, hogy a külső keretet bírálgassák. És akkor szidnak egyházat, hierarchiát, szokásokat, tradíciót. Csak hát Krisztus nem azt mondja, hogy akkor te legyél ellenség ennek, hanem azt mondja, hogy legyen benned a változás, legyen belülről jövő az az igazság, ami majd aztán fölülmúlja a farizeusoknak az igazságát. Tehát Jézus Krisztus legyen az életednek az ura. És akkor nem külsővel foglalkozol, hanem majd a belső foglalkoztat téged. Ahogy Jézus Krisztus elénk adta, a régi igazság az, hogy ne ölj, ami ezt messze fölülmúlja, hogy a szívedben szándék sem fogalmazódik meg arra nézve, hogy a másik embernek kárt okozzál, vagy a másik embernek a rossz hírét keltsed. De ez csak akkor valósul meg, hogyha Jézus Krisztus megújíthatott téged. Tehát megint visszakanyarodva kicsit oda a hallgatósághoz, a tanítványokhoz, nem tudom, hogy álltak föl, de az lett volna a normális, vagy az lenne az egyértelmű, hogy azt mondták volna ott a hegy alatt, hogy Krisztus, hát ezt mi nem tudjuk megtenni. Hát ha mi most így ezelé vagyunk állítva, akkor elveszettek vagyunk, hát egyikünk sem lesz a mennyországnak a lakója. Hát segíts már rajtunk, ha te ismered az utat. Hát adj nékünk valami lehetőséget, hogy a mennyországot megismerhessük. Ha Jézus Krisztus nem lehet az életednek az ura, hogyha nem lesz folyamatosan az életed az ő akarata alá rendelve, akkor ez a külső vallás, gyakorlás megy az életedben, de nem lesz életé sohasem, és nem jön ki belőle az, amire bennünket most itt ezen az igén keresztül is hívott az Úr. A hallgatóság tehát akkor cselekedett volna helyesen, ha fölkiált és azt mondja Jézusnak, újíts meg bennünket. És azt hiszem, nekünk sem más a lehetőségünk, nekünk sincs más lehetőségünk, mint hogy fölkiáltunk az Úrhoz és azt mondjuk, hogy újíts meg bennünk. Újíts meg bennünket, rajtam kezdve, újítsd meg az életünket, hogy az igazságunk, ami belőled fakad, ami te vagy, az fölülmúlja ezeknek a farizeusoknak az igazságát. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked mérhetetlen szeretetedet. Köszönjük neked azt, hogy te nem hagytál bennünket a farizeusok igazságának a szintjén. Te ki szabadítottál bennünket a törvénynek a rabságából, és odaállítottál magad elé. De köszönjük, Urunk, hogy ez nem fejeződik be az életünkben sohasem, hanem folyamatosan életünk végéig csiszolni, formálni, alakítani szeretnél. De add meg, hogy mindegyikünk életünk egy pontján oda tegyük a kezedbe életünket, hogy te formáldasz, hogy te alakíts, hogy te tedd teljessé, és hadd lehessünk mi annak az országnak elhívott lakói, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban hoztál nekünk. Áld meg bennünket ezen az úton, földi életünk során, amikor kérdések, meg kihívások, meg kísértések jönnek az életünkbe, hogy beléd kapaszkodva tudjuk élni azt, és a te dicsőségedre élhessük. Hogy majd ott a mennyek országában örvendezhessünk veled együtt. Köszönjük néked, hogy te vagy a mi segítségünk. Köszönjük, hogy ez a gyermek sereg is, aki itt szolgálhatott most közöttünk, és az elmúlt héten napközis táborban vehetett részt, hogy megtapasztalhatta az igazságodnak egy szeretét, hogy közelebb kerülhetett a szívük hozzá. Add meg, hogy életükben valódi életújulás lehessen, aminek te lehetsz az ura, amelyet te viszel végig földi életük során, és fölkészíted őket arra az utolsó napra. Így áld meg bennünket a mai vasárnapunkban, hogy keressük a te akaratodat, szívünk ott legyen a te dicsőítésedre minden nap. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hétfőn 17 órától asszonykör lesz, kedden 17 órától biblióra itt a gyülekezeti központunkban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a napközis gyerektábor itt Nyírterken az elmúlt héten lezajlott, de hordozunk imádságban a gyerekeket továbbra is. Következő héten pedig az előttünk lévő héten Nyírterek görög szálláson a biztos kezdett gyerekházban lesz napközis gyerektábor. Kérem, hogy imádságba hordozzák a testvérek ezt az alkalmat is. Tehát 24-től 29-ig görög szálláson lesz gyermektábor. Hirdetem a testvéreknek, hogy tegnap Nyári Gábor, Ruben és Resán Boglárka házasságkötés utáni házassági áldása megtörtént. Hordozzuk imádságban őket is, meg természetesen Dankó Gábort és feleségét is a gyermekvárásban, hisz csoda az, amikor egymásra talál két ember, és Isten megáldja a házasságát. Gyülekezetünk 25 éves évfordulójára kiadványt készítünk, aki szívesen tesz bizonyságot, és benne szeretne lenni a könyvben, kérem jelezze még. Van lehetőség, kicsit csúsztattunk a beadási időponton. Hirdetem a 25 éves évforduló kapcsán meghirdetett találkozót is. Augusztus 19-én szeretnénk együtt lenni azokkal, akik itt kereszteltettek, konfirmáltak, vagy tenszing, vagy az énekkar egyéb ilyen csoportokban vettek részt, kicsit nosztalgiázni. 20-án pedig a szokásos csendes napunkra várunk mindenkit, tehát augusztus 20-án lesz a gyülekezeti csendes napunk. Hirdetem a testvéreknek előre már, hogy szeptember 17-én Malik Péter Károly, gyülekezetünk második lelkészét, Zsarnai Krisztián Esperes iktatja be a hivatalába itt a templomunkba, tehát szeptember 17-ére mindenkit szeretettel várunk. 16 órától kezdődik majd ez az iktatási ünnep. Előttünk vannak nyári hetek, még házaspári férfi hetek, női hét is. Akik szeretnének ezeken részt venni, bátorítom őket, segítünk a jelentkezésben. Isten hadd áthassa meg a házaspárok közös életét, nőknek és férfiaknak az egyén életét is. Az imádságos levelet ezt a testvérek figyelmébe ajánlom, akiknek hírlevelük van, azok forgassák hétközben is ezt az imádságlistát.
Elfelejtettem mondani, hogy a táborról a fényképek, ami készültek a gyerekekről, a gyülekezetnek a honlapján rajta vannak, úgyhogy meg tudjátok majd keresni és nézni, jó? Ennek a bulletinnek a elején rajta van a honlapnak a címe, meg ezek a QR kódok is. Könnyen megtalálható, jó?
És egyébként Facebookon is fönt van az én nevem alatt, tehát aki szeretné megnézni, akkor az jelöljön be. Ezek a hirdetnivalók, amelyek itt vannak előttünk. Köszönöm, hogy együtt lehettünk ezen a vasárnapon. Isten dicsőségére teljék a nap hátra levő része is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük 395-ös számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk előtt, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy itt vasárnaponként térdet és fejet hajthatunk előtted. Köszönjük, hogy te hívsz bennünket közösségbe, te vagy, aki szent lelked által közösséget művelsz, egyrészt egymás között, emberek között, másrészt pedig veled is. Köszönjük ennek a közösségnek minden áldását. De hálát adunk neked azért is, Urunk, hogy nem csak itt a gyülekezetünkben és a gyülekezetünk tagjai között tudjuk megélni ezt a közösséget, hanem szerte a világon mindenütt, ahol keresztjének együtt vannak és veled való közösséget élik meg, mi is közösségben lehetünk egymással. Csoda rágondolni, Urunk, hogy te így mutattad be a gyülekezetet, hogy Krisztus testének tagjai lehetünk. Annak, hogy ennek a testtagságnak minden örömét és áldását át tudjuk élni. Köszönjük néked, Urunk, hogy sok nyomorúságban lévő keresztény ember a maga helyén nehézségei ellenére is megéli a veled való kapcsolatot. Te segítsd őket arra, hogy erőt merítsenek belőled, erőt kapjanak a nehéz helyzetben. Így légy üldözött keresztény testvéreinkkel az arab világban, légy azokkal, akik nehezen tudják az Isten tiszteleteket megtartani, akiknek veszélybe van az életük, akik nehezen tudnak Isten tiszteleti közösséget találni a közelükben. Bennünket pedig, akiknek jó dolguk van, állj meg bennünket, hogy el ne kövéredjen a szívünk, hogy jó dolgunkban nem tudjuk, hogy miképpen működik a te országod. Úgy, ahogy igédben elénk adtad, add meg, hogy messze fölülmúlhassa a farizeusoknak az igazságát, a benned újjászületett embernek a léte. Köszönjük, Urunk, hogy mindegyikünket hívsz erre az új életre. Hálás a szívünk, Urunk, hogy vannak gyülekezeteink, vannak lelkészeink, esperesek, püspökök. Add meg, hogy ki a maga helyén szolgálatában keresse a veled való kapcsolatot, a benned való életet. Hálás a szívem, Uram, az egész teremtett világért is, hisz csoda, ahogy ez a teremtett világ létezik és működik. Minden része, minden apró eleme te rólad tesz bizonyságot. Add meg, hogy így legyen hálás a szívünk mindenért. Köszönjük, hogy a felelősséget kapott emberek is szerinted valóan tudják csak jól irányítani ezt a világot. Így könyörgünk azokért, akiknek hatalmat adtál, az egész világ tekintetében is, de hazánk, népünk, nemzetünk tekintetében is. Áldj meg bennünket olyan vezetőkkel, akik keresik az akaratodat, akik szerinted valóan élnek és áldást tudnak adni az alattuk lévőkre is. Köszönjük, hogy a kezedben van életünk, házasságunk, anyagi helyzetünk, Köszönjük a házasságainkat, add meg, hogy benned tudjon az erősödni, hogy akaratodat keresve tudjuk a másik embert boldogítani, gazdagítani. Köszönjük gyermekeinket, unokáinkat, keresztgyermekeket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy megáldottál bennünket gyermekekkel. Add meg, hogy szerinted valóan tudjuk neked nevelni őket. Vezesd életünket, Urunk, minden kihívás ellenére is, minden kísértés ellenére is az utadon, még ha elbuknánk is, Te légy a mi segítünk, erős várunk. Szeretnénk beléd kapaszkodva folytatni életünket a Te dicsőségedre. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.